kijelenthető-e az, hogy Putyin kezéhez tapad Alekszej Navalnyi vére?
Hát abban az összefüggésben egészen biztos kijelenthető, hogy azok a börtönbüntetések, amiket egymás után szabtak ki Navalnyira, azok teljes egészében koncepciós ügyek voltak. Koncepciós ügy volt az a mód is, ahogy 2021. januárjában a németországi rehabilitációs kezelés után visszatért, és azonnal lefogták, és az a bírósági döntés született, hogy miután felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy teljesen kreált ügyben, és nem jelentkezett rendszeresen a büntetés végrehajtási igazgatóságon, nem jelentkezett, mert hogy Németországban volt hosszú időn keresztül a mérgezéseit követően kómában, majd egy hosszú rehabilitációs kezelésen. Szóval erre hivatkozva, hogy nem tett eleget ennek a kötelezettségének, a felfüggesztett börtönbüntetést letöltendőre változtatták. Ez közel 3 éves letöltendő börtönbüntetést jelent, teljesen koncepciós alapon. Utána pedig újabb és újabb ügyeket kreáltak. Az egyik, amiért 9 évet kapott 2022-ben, ami nagytételű csalás vádja volt, teljesen megalapozatlan fabrikált ügy, majd pedig később 23-ban a korrupcióellenes alapítványát szélsőséges csoportá, illetve szerveződésé nyilvánítva újabb 19 évet kapott. Tehát miután ezek az ügyek kivétel nélkül koncepciós ügyek voltak, és az se volt kétséges azt követően, hogy 21. január közepén visszatért Oroszországba, hogy a börtönbüntetésének minden napját Putyin akaratának megfelelően pokollá teszik Navalnyi számára. Hát a legkisebb kétségem sincs, hogy ez a halál, ez Putyin lelkén szárad, még akkor is, hogyha lehet, hogy valamilyen nem közvetlen erőszakos beavatkozás vagy mérgezés következtében történt a halál 16-án.
A nemzetközi reakciókból következik az is, hogy Vlagyimir Putyin és Oroszország számára negatív következményei vannak megítélés szempontjából mindenképpen ennek az esetnek. Az oroszországi logika szerint miért történt ez meg mégis így?
Hát nem tudjuk egyelőre, most ugye 19-e délelőttjén beszélgetünk, egyelőre nincs hír arról, hogy megtörtént volna Navalnyi holttestének felnyitása, boncolása. Valószínűleg a halál okot csak ezt tudja hitelt érdemlően megállapítani, de hát miután itt a szövetségi büntetés végrehajtási szolgálat keretei között, illetve a szövetségi biztonsági szolgálat felügyelete mellett történik mindez, hát semmi garancia nincs arra, hogy ez a boncolás jegyzőkönyv a tényleges állapotot fogja tükrözni. Következésképpen nem tudjuk, és félő, hogy ami Putyin van hatalmon, nem is fogjuk megtudni az igazi és a tényleges halálokot. Amennyiben csak arról van szó, hogy a börtönkörülmények és az a helyzet, hogy 27-szer büntetőintézkedést fogalmatosítottak vele szembe, tehát magánzárkában, nagyon hideg körülmények között tartották, büntetésképpen, magán a büntetési időn belül, lehet, hogy ez az, ami elhasználta az ő egészségét. Nem tudjuk. Tehát azt nem tudjuk, hogy a közvetlen haláluk mi volt, de bármi is volt, azzal, hogy őt börtönbe kényszerítették, és a börtönnapjait gyalázatos módon pokollá változtatták, ezzel nyilvánvalóan hát az volt a cél, hogy távol tartsák a nyilvános politikától, és végső soron nyilván az volt a cél, hogy élve ebből a börtönből ne tudjon kijutni. Hogy Oroszország számára, és az orosz politikai vezetés számára, hogy egészen pontosan fogalmazzak, mert hogy Oroszországban is nagyon sokan emlékeznek meg. Oroszország szerte városok tucatjában állnak emlékhelyek, emlékművek, amelyek a sztálini terror áldozataira emlékeztetnek, és többnyire ide viszik el virágaikat, de a hatalom annyira fél, hogy nem egy helyen fotók árulkodnak arról, hogy körbekerítették ezeket az emlékhelyeket, hogy az oda elzarándokoló virágokat vagy mécseseket elhelyezni akaró emberek ne juthassanak el erre a helyre, és előtte helyezik el a virágokat. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a hatalom számára, a Kreml számára, a Putyin számára, a politikai osztály többsége számára most már teljesen mindegy, különösen a háború körülményei között, hogy a nyugat mit gondol róla. Szerintem mélyebbre és bizalmatlanabbá a nyugat és Oroszország viszonya a jelenleginél már nem kerülhet. Nyilván a nyugati közvélemény szemében még inkább megerősíti érzelmileg is, hogy ezzel a rezsimmel nagyon nehéz lesz dőlőre jutni, és bármiben is megegyezni. érni, és garantiát látni arra, hogy ezt a megegyezést Oroszország betartja majd.
Mekkora kockázatot jelent ez, mekkora belső kockázatot Vlagyimir Putyin számára egy hónappal a választások előtt?
Szerintem nem jelent kockázatot, mert hogy a rendszer már annyira represszív, annyira büntető, és olyan mértékben telepedik rá a háború kitörésétől kezdve az erőszakaparátusok önkénye és terrorja az orosz társadalomra, hogy én csak főhajtás mellett tudok megemlékezni azokról, akik ilyen körülmények között is kifejezik együttérzésüket, és virágot visznek valahová, hogy emlékeztessenek arra, hogy mi történt Navalnyival, illetve hát azok előtt is, akik időről időre a háború ellen tiltakoznak. De miután a rezsim oly mértékben represszív, mint amilyen mértékben represszívé vált az elmúlt két évben, nem hiszem, hogy bármiféle problémát jelentene a választás lebonyolítása és annak a eredménynek a elérése, amit célul tűzött ki Putyin és környezete. Végső soron, és ebben már nagy gyakorlata van Oroszországnak 2011-12-től, a nyilvánvaló meghamisítása az eredményeknek is belefér ebbe. Tehát, hogyha a megfélemlítés és az igazodási vágy nem lesz elég, és az emberek nem adnak elő számban és kellő arányban, voksukat nem adják Putyinra, akkor majd hozzádobnak 14-15-20%-ot. Lehet látni, hogy hogyan növekszik egyébként a 10-es évek elejétől. A meghamisított fiktív szavazatok aránya mind a hatalompárt, az Egységes Oroszország párt esetében, mind Putyin esetében, mind pedig a 2020 nyáron tartott összoroszországi szavazás esetében, amikor az új alkotmány fogadta.